Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az ige szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük az evangelizációs hetünk énekével ma is. Irgalmas Jézusunk! a mi segítségünk és az igére figyelünk megszentelése az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Most pedig folytassuk, testvéreim, a 641. énekünkkel, a 641. énekünkkel fohászkodjunk, Jézus, téged kereslek, békességre vágyva. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Mennyei Urunk, Jézus Krisztus, köszönjük, hogy nem csak mi keresünk téged, és nem csak mi vágyunk békességre, egy kis megnyugvásra, valamilyen útmutatásra, vagy a kérdéseinkre, válaszokra, hanem te még ennél is jobban akarod, hogy minket megtalálj, hogy minket felüdíts, hogy minket a világosságodba boríts, rámutass az életünkre és bemutatkozz te magad. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy minden áron megkerestél minket, azért, mert arra vágysz, hogy mi a tiéd legyünk és maradjunk örökké. Köszönjük, Jézus Krisztus, mindezt, amit eddig is tettél már ezért. Mi sokan örvendezve beszámolhatunk arról, hogy ismerjük ezt a te nagyszerű munkádat. És látod azokat is, akik ebben még nem biztosak, vagy akik ebben éppen mostanában bizonytalanodtak el, és látod minden erőtlenségünket, bűnünket, mindazt, amivel újra és újra kudarcot vallunk és szégyent vallunk, és látod, Urunk, azt is, hogyha tele vagyunk félelemmel, vagy éppen fásultsággal. Köszönjük, hogy te annál jobban keresel minket. És köszönjük ma estére is a te igédet, azt az ígéretet, hogy ahol téged segítségül hívnak, te ott kézzel foghatóan jelen vagy. Segíts, hogy ezt tapasztaljuk mi is, változzunk a te formáló kezed alatt, és benned megerősödve mehessünk most innen el. Kérünk, Urunk, hogy mindannyiunknak valóban mondd azt, amit elkészítettél, az emberi szavak mögött valóban rád szeretnénk figyelni. Amen. Ahogyan minden este, ma is a Cselekedetek könyve 16. fejezetéből olvasom Isten igéjét. A 16. fejezet utolsó néhány versét hallgassuk meg. A tegnapi történet odáig tartott, hogy a börtönőr az éjszaka közepén a házába fogadja Pált és Szilászt, meghallgatja, amit az Úr Jézusról mondanak, és még azon az éjszakán meg is keresztelkedik, de egyelőre nincsen befejezve a történet, és egyelőre még nem lehet tudni, hogy mi lesz azokkal, akiket eredetileg börtönbe zártak, és másnap a tárgyalásuk következne. Úgyhogy innen hallgassuk most tovább Isten igéjét, a 35. verstől. Amikor megvirradt, elküldték az előjárók a törvényszolgákat, és azt üzenték, bocsásd szabadon azokat az embereket. A börtönőr nyomban tudtára adta Pálnak ezt az üzenetet. Az előjárók ide küldtek, hogy bocsássalak szabadon titeket, most tehát távozzatok, menjetek el békességgel. Pál azonban így szólt hozzájuk. Megvertek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, és börtönbe vetettek, holott római polgárok vagyunk. Most pedig titokban akarnak minket elbocsátani? Azt nem, hanem jöjjenek ide, és ők maguk vezessenek ki bennünket. A törvényszolgák pedig jelentették ezt a dolgot az előjáróknak. Amikor ezek meghallották, hogy rómaiakról van szó, megijedtek, elmentek és bocsánatot kértek tőlük, majd kivezették őket és kérték, hogy távozzanak a városból. Amint kijöttek a börtönből, elmentek Lídiához, és látva a testvéreket, bátorították őket, majd eltávoztak. Sok bibliaolvasó úgy gondolhatja ezt a fejezetet tanulmányozva, hogy az igazán érdekes részein túl vagyunk, hiszen volt ebben a fejezetben valóban, mint egy szivárvány színskáláján annyi minden, volt benne nagy földrajzi és történelmi áttekintés az elején, az első este ezzel próbálkoztunk mi is, láttuk, hogy az evangélium még egy újabb koncentrikus körben egy óriási lépést tesz előre, ahogy az Úr Jézus megfogalmazta annak idején, hogy lesztek nekem tanúim Jeruzsálemben és Samáriában és a föld végső határáig, mint hogyha óriási méretű egy csomópontból induló köröket látnánk magunk előtt, az evangélium Kis-Ázsia tartományából átjön Európába, és itt van a forrás vidéke, az eredete a mi hitünknek és kereszténységünknek is. Aztán láttuk egy-két mondattal utána, hogy Isten az egészen távol élő, mármint tőle szellemileg távol élő, a pogány vallás tengerében az igazságot keresgélő vallásos embereket megszólítja, komolyan vesz néhány egyszerű imádkozót, néhány asszonyt egy folyóparton, és formál belőlük keresztjén, Krisztusban felébredt hívő embereket, sőt gyülekezetet. Aztán láttuk azt is, hogy Krisztus észreveszi a legelesettebb és a legnyomorultabb embert is. Láttuk azt a rabszolgát, akit nem csak testileg, lelkileg kihasználnak, megkötöznek, és a sátán fogságából az Úr Jézus megszabadítja őt. Tegnap pedig egy olyan emberről volt szó, aki azt állapíthattuk meg, hogy nem kimondottan vallásos típus, egy veterán nyugdíjas katona, aki csak a saját személynek hisz, akit nem érdekel a vallásos beszéd, és csodák csodája, Jézusnak mindez nem volt akadály, ez az ember valóban a saját szemével láthatta az Úr Jézus hatalmát, és pillanatok alatt a teljes hitetlenségből eljut odáig, hogy az ő élete is az Úr Jézusé lesz. Csodákat láttunk sorakozni ebben a történetben, és most, minthogyha csak a levezető néhány mondatot olvasnánk, a precíz Lukács a történeti hűség kedvéért megemlíti még, hogy milyen körülmények között távozott a városból Pál és néhány munkatársa. Azért joggal gyanakodhatunk, hogy itt többről van szó. Mert itt arról van szó, hogy hogy lesz az egyedi néhány esetből, az Úr Jézus egy-egy kifejezett csodatételéből és közeledéséből hogy lesz folyamat, hogy lesz hosszú távú jövő, hogy lesz egy gyülekezetnek a megalapozott, hosszú távú, működőképes élete. És itt erről hangzik el néhány mondat. Vagy hogyha másképp szeretnék fogalmazni, azt is mondhatnám, ne higgyük azt, hogy az apostolok cselekedetei csak egy-egy régi emberről és eseményről szól, és ne gondoljunk rá olyan nosztalgiával vágyakozva, mint ahogy néha pedig talán szoktunk, hogy de jó lett volna akkor élni. De jó lett volna közelről látni az Úr Jézus csodáit, vagy ha azt nem is, legalább az apostolok csodáit. De jó lett volna ott átélni ilyen energiával a szabadulást. Hát a mi életünk messze van ettől, és sokkal szürkébb. Testvérek, ez nem igaz. Az apostolok cselekedeteiben, ahogy Jézus bemutatkozik az ő teljes hatalmával, az szóról szóra ránk is igaz, a mi életünkre, a mi elveszettségünkre és szabadulásunkra, a mi bűneinkre és a váltságdíjra, ugyanúgy, ahogy ő rájuk. Csak ez valóban nem ilyen látványossággal szokott történni, és nem egyedi esetekben, és általában nem természet fölötti csodák kíséretében, bár az is megtörténhet, de általában van erre egy bejáratott út, hogyha szabad így fogalmazni, egy normál közeg, ezt pedig úgy hívják, hogy keresztjén gyülekezet. Pál nem maradhat ott mindig Filippiben, mert kell mennie Korintusba és Tesszalonikába és a többi helyre is. És nincsenek mindig apostolok a közelben, és nem is arra lenne szükségünk egyébként. Arra van szükségünk, amit látunk itt, és Lukács ezért teszi oda ezt a néhány mondatot. Lesz majd ott gyülekezet, lesznek egymásra bízott emberek, és ebben a közegben folytatódik az Úr Jézusnak ugyanaz a hatalmas munkája, amiről eddig olvashattunk. És hogyan alapozódik meg ez a gyülekezet? Csak két bevezető, bővített mondat még ide. Az egyik arról szól, hogy az Úr Jézus itt is bebizonyítja, mint ahogy sokszor, az ő láthatatlan mérlegén ki vannak mérve a dolgok pontosan. Az, hogy mennyit kell Páléknak szenvedniük, az, hogy mennyi megaláztatás érheti őket, és annak mikor lesz vége, az Úr Jézusnál egészen pontosan ki van mérve. Ő nem nagyolja el, nem téved, és nem várakoztat senkit fölöslegesen. Ezután a gyötrelmes éjszaka után, az ugye veréssel kezdődött, olvastuk a megelőző néhány versben, aztán kalodával folytatódott, aztán jött a földrengés, és felgyorsultak az események, de ezután, az éjszaka után nem kell tovább várni, mint ameddig szükséges, és az Úr Jézus rehabilitálja ezeket az embereket. Aludtak egyet az éjszaka az elöljárók is, talán nyugtalan volt az álmuk, és reggel arra ébrednek, hogy teljesen ok nélkül ítéltük el azokat az embereket, most gyorsan rendezzük, amennyire még lehet ezt az esetet, ne legyen nagyobb felbojdulás, küldjük el őket a városból. Aztán látjuk azt, és majd mindjárt kicsit kitérek rá, hogy ez nem lesz ilyen egyszerű, ott rendezni is kell az elrontott dolgokat. De még egy kicsit az előbbi témáról, ma is úgy van, és bármelyik keresztjén ember megfigyelheti, a saját életünkben láthatjuk, hogy az Úr Jézus nem hagy erőnkön felül kísérteni, nem hagyja a nyomorúságot, a bajt, tovább pusztítani, mint ahogy ő neki azzal célja van, és ahogy ő azt is az ő munkájában fel tudja használni. Ez igaz Pálékra, és igaz mindenkire, ma is, hogyha az ő gyermekei vagyunk. Látjuk, hogy majd lesz még Pál életében börtön is, szenvedés is, de annak is célja lesz. Ennek most itt vége szakad. Egy régi történetet olvastam abból az időből, amikor a romániai, az erdélyi hívő lelkészeket nagy tömegben bebörtönözték, évekig tartott ez a folyamat, ez a sötét folyamat az előző rendszerben, egyszerűen azért, mert túl jól végezték a munkájukat. Hogyha valaki nem csak prédikált egyet vasárnap, hanem élő igét hirdetett, meg volt ifjúsági munka, meg volt lelki gondozás, akkor ezeket a lelkészeket a rendszer ellenségének nyilvánították, és koncepciós eljárásban azonnal bebörtönözték őket. De sok feljegyzés maradt ezekből az időkből, az egyik nagyon kedves a számomra. Egy olyan lelkipásztor írta, akit évekre elítéltek, és bezártak a szatmárnémeti nagy félelmetes börtönbe, ami egyébként egy régi kolostorból lett átalakítva börtönnek. És a régi kolostor falai megmaradtak, csak aztán került rá szöges drót, meg bedeszkázták az ablakokat, meg befalaszták, ahol kellett, de azért felismerhető volt még egy-egy vonásában a kolostor. És ezek az emberek megalázva, holtfáradtan, a vallatások, a kínzások után vánszorogtak be a börtön kapun, hogy elkezdjék a büntetésüket, és akkor egyszer csak meglepő dolog történik, az egyik fölnéz valahova a falra, valahova a mennyezet közelébe a sötétbe, aztán mutatja a raptársának, az is persze egy lelkész volt, aztán a harmadiknak, és az összevert, megalázott embereknek egyszer csak földerül az arcuk, és nézik mosolyogva a falat, és a rabtartóiknak fogalmuk se volt, hogy ezek itt minek tudnak örülni, most kezdik a több éves büntetésüket. A falra latinul föl volt írva egy mondat, még a régi időkből. Az az ige volt fölírva, amit az Úr Jézus mondott, hogy nekem adatott minden hatalom menjen és földön. És jó volt úgy megérkezni még a börtönbe is, hogy itt az Úr Jézus vár minket. És arra emlékeztet, hogy neki adatott minden hatalom menjen és földön. Akkor túl nagy baj nem érhet minket itt sem, hát letöltjük azt, ameddig ő jónak látja, de nem hagyott magunkra, velünk lesz. Ezt jelentette ez a latin mondat annak a néhány fogolynak. És Pál is, aki még nem tudja, mi minden vár majd rá, átélheti most itt, amiért ők Kalodában voltak, az értelmet nyer, és véget ér a szükséges időpontban az ő büntetésük, lám már is szabadok. Az Úr Jézusé minden hatalom akkor is, hogyha mi a gyötrelmek hétköznapjait éljük, emeljük csak föl a fejünket nyugodtan. Szenvedők, bizonytalankodók, gyászolók és mindannyian, az Úr Jézusé ma is minden hatalom. De még egy kicsit hadd térjek ki ennek a történetnek a következő kicsi mozzanatára. El akarják őket bocsátani az előjárók, és azt mondják, hogy csak gyorsan menjetek titokban, még mielőtt bárki észrevenné. És Pál meglepő módon azt mondja, hogy nem. Mi történt? Fellázadt az ő önérzete? Most már neki áll följebb, visszajött a hangja? Mi történt? Nem ez történik, hanem Pál számol ennek a gyülekezetnek a jövőjével. Ő elmegy, azok majd itt maradnak, és egyáltalán nem lesz mindegy, hogy hogyan néz rájuk a város, hogyan emlegeti őket. Hogyha azt mondják majd az emberek évek múlva, és hogy tudjátok, ezek azok, akiknek a barátai be voltak börtönözve, valami börtöntöltelék, megbízhatatlan emberek voltak, na ezek ilyenek. Hát ezt nem hagyjuk. Inkább úgy emlegessék őket, hogy látjátok, ezek azok, akiknek a barátait, a társaság alapítóját igazságtalanul zárták börtönbe, de utána nyilvánosan rendezni kellett az ügyet, és bocsánatot is kértek tőlük. Egyáltalán nem mindegy, hogy melyik verzióra fog emlékezni Filippi népe. És ezért nem minthogyha az ő önérzete kívánná meg, de annak megfelelően, amit az Úr Jézus is mondott, amit a fülbe sugva mondotok, a háztetőkről fogják majd hirdetni, nincsen semmi rejtett dolog, ami napfényre ne jönne, ez a rejtett dolog, ez az igazságtalan ítélet sem maradhat rejtve. Ezért az előjárók ismerjék el nyilvánosan, hogy hibáztak, és hogy bűncselekmény hiányában szüntetik meg ezt az eljárást. Milyen nagy szeretet és figyelem Pál részéről, de ez ma is így van. Az Úr Jézus megszokta védeni az övéit az alaptalan rágalmaktól. Előbb vagy utóbb az igazság napfényre derül. Nekünk csak annyi a dolgunk, hogy az igazság, ami napfényre derül, az dicsőséget hozzon az ő nevére. Az ne a mi hamisságainkról szóljon. A gyülekezet alapjaihoz tartozik ez is. És most, ha nem is a leírt történetnél maradunk szó szerint, de egy kicsit nagyobb kitekintésben most is, volt már erre példa az előző estéken, azt szeretném, hogyha mi is a gyülekezet jövőjére gondolnánk itt az apostollal együtt, amennyire tudjuk a Cselekedetek könyvéből, ő itt elmegy, és majd ír még nekik levelet a távolból, fogságból, de valószínűleg nem fog tudni már visszajönni, legalábbis a Cselekedetek nem részletezi ezt. Vágyik hozzájuk vissza, ez majd a leveléből is kiderül, de ez az egy alkalom adatott, talán csak néhány hét, nem tudjuk pontosan, arra, hogy ott Filippiben gyülekezete legyen Istennek. Nem túl kevés ez a néhány hét? Hát nem lesz egy képzett lelkészük se. Hát nem lesz senki, aki régóta hitben járna közülük. Kapnak majd egy levelet, azt is sok év után. És hogy marad meg ez a gyülekezet? Hát mindenki kezdő a hitben, és még csak néhányan vannak. Nem felelőtlenség itt hagyni őket? Pál leveleiből tudjuk, hogy ő is foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, de úgy láthatjuk, hogy megtalálta rájuk a választ. Itt maradhat a gyülekezet, és biztonságban van, és a többi is, amit alapított, akkor, hogyha valóban az Úrnak, Jézusnak adták az életüket, akkor van jövője, és akkor nem kell félteni, hogyha túl gyenge, túl kezdő, vagy túl kicsi. Mert megtörtént már Filippiben az a csoda, ami az Úr Jézus egész munkáját is jellemzi azóta. Gondoljunk bele, egy kicsit végigvettük ezen a héten, volt ott független gazdag üzletasszony, és volt ott rabszolga. Volt ott fiatal, és volt idős nyugdíjas. Volt mindenféle hátterű, gondolkodású, társadalmi helyzetű ember, és ezek most már egy közösséget alkotnak, és egymásnak nem csak üres szó, hanem valóság, egymásnak testvérei. És ez Filippiben nem egy klub lesz a többi baráti társaság és klub közül, hogy azok bélyeget gyűjtenek, azok horgászni szeretnek, ezek meg lelki énekeket énekelnek, nem ilyen lesz, hanem ez Filippiben egy csoda lesz, egy figyelemfelkeltő óriási jelenség, ami fölött nem lehet majd átlépni. Egy helyre jár a rabszolga és a rabszolgatartó úr imádkozni, és megalázkodnak az ő láthatatlan uruk előtt, és az ő akaratát keresik, és ezek együtt szeretik egymást, és gondoskodnak egymásról. Hát ilyen nincs több a világon. És figyeljük meg, testvérek, hogy pár évtized kellett, és a római birodalmat feje tetejére állította ez a jelenség. A római birodalom ez ellen nem tudott védekezni, a barbárok ellen még csak-csak egy ideig, több száz évig, de az, hogy a keresztjének mit terjesztenek ott el, az lehengerelte, és meghódította a római birodalmat. Azért, mert ott tényleg Jézus volt jelen. Miben? Konkretizáljuk. Abban, hogy ezek az emberek tényleg megkapták egymást, mint egymásra bízott testvérek, gondoskodtak egymásról, és szerették egymást. Nem szabadidős tevékenység, nem heti egy lelki alkalom, hanem életforma váltás történt ő közöttük. És most egy kicsit gondolkozzunk a gyülekezetről, nem csak a Filippiről, hanem az Úr Jézus elképzeléséről a gyülekezettel kapcsolatban, amit mi is élünk és élni szeretnénk. Mert vágyunk Jézusnak a jelenlétére, csodáira, szeretnénk egyre jobban megismerni azt a szeretetét és hatalmát, amit egész héten estéről estére láthattunk ebben a történetben, de ezek nem egyedi és nem rendkívüli módon, hanem egy egészen egyszerű módon a gyülekezeten belül adatnak ma is. A gyülekezet megszokott rendjében. Ezért annyira döntő kérdés számunkra is, valahogy úgy, ahogy az előbb mondtam, hogy nem egy szabadidős tevékenység, nem egy klub, nem egy laza baráti társaság, hanem az Úr Jézus itt a földön megvalósuló teste, egymásra bízott életformát váltott emberek közössége. Mi gyűjti egybe őket, és éppen őket, és miért éppen ezek vannak együtt? És egy kicsit lapozom most a Filippiekhez írt levelet, ajánlom majd otthon a testvéreknek is, hogyha tovább akarják gondolni ezt a hetet. Annyira sok tanítás van a Filippiekhez írt levélben ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Szóval miért éppen őket gyűjtötte egybe Jézus? A Filippi levél első fejezetében itt van egy válasz, egy elég egyértelmű konkrétum. Azt mondja, hogy azért, mert közösséget vállaltatok velem az evangélium hirdetésében az első naptól fogva, mind a mai napig. Vagyis nem a legintelligensebbek jöhetnek, nem a leggazdagabbak, nem a legsikeresebbek, nem is a legkegyesebb lelki alkatúak. Jézus nem így válogat. Jézus nem személyválogató, hanem azt mondja, hogy szélesre tárja a kaput, és mindaz, akit érdekel az ő hívása, mindaz, aki közösséget akar vállalni az ő szívügyével, az ő szívügye pedig az evangélium, annak ott van a helye a gyülekezetben, és ez így van ma is. Testvérek, nem kell teljesítenem ahhoz, hogy Jézusnak fontos legyek. Nem kell valamit letennem az asztalra először. Elég, hogyha komolyan veszem, amiről ő beszél, vagyis közösséget vállalok ő vele és az evangéliummal. Ez annak a jele lesz, ebből ismerhetem fel, hogy ő kiválasztott engem magának sokkal régebben, mint ahogy megszülettem volna. Nem én hoztam össze, nem én igyekeztem annyira, én csak felismerhetem boldogan az ő munkáját. Közösséget vállaltatok az evangéliummal. És a következő kérdés, mi garantálja, hogy meg fog maradni a gyülekezet? Mi garantálja a jövőjüket? Ahogy az előbb mondtam néhány mondattal, hogy nehogy ez a kezdetleges szalmaláng valahogy elhaljon. Erre is megírja Pál a választ, biztos, hogy sokáig gondolkozott rajta imádságaiban. Azt mondja, hogy éppen ezért meg vagyok győződve, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, az el is végzi Krisztus Jézus napjára. Olyan sokszor aggódtam én annak idején évekkel ezelőtt, mikor még ifjúsági vezető voltam az egyik gyülekezetben, aztán teológusként, aztán kezdő lelkészként és az utóbbi évek gyakorlatában olyan sokszor elém jött, hogy először is magammal kapcsolatban annyi bűnöm, annyi elakadásom, annyi félre sikerült jó szándékom, annyi elfogyó erőm, és ezekről való tapasztalatom van, fogom én bírni az Úr Jézus útját. És hogyha rám bízottaknál ugyanez a kérdés előjött, hogyan erősíthetném meg azt a testvért? Hogyan adhatnék neki valamit biztos fogódzót ahhoz, hogy nehogy elakadjon az ő útján, vagy olyan súlyos bűnök nehezítik az utat? Mi ezekre a megoldás? És ez az igen nagyon sokszor vigasztalt meg és állított talpra. Jézus nem téved. Jézust nem éri meglepetés, hogy Csere Mátyás ilyen kis erőtlen és álhatatlan alak, ilyen gyenge a hitben, ilyen hajlítható. Ja, hát akkor talán kár is volt elhívni. Jézus nem mondja ezt. Aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. És Pál ezt írja annak a néhány embernek, akiket Filippiben személyesen is megismert, de azoknak is, akik már utána lettek hívők, és akikkel ő soha nem találkozhatott, honnan tudja ilyen biztosan, és ez nem Pál véleménye, ez a Szentírás. Onnan, hogy ismeri Jézust. Jézus ilyen. Aki elkezdte bennetek az ő jó munkáját, és egyszer megmutatta a tükörben, hogy te ki vagy, és megmutatta, hogy a magad erejéből és magad jóságával nem mehetsz az üdvösségbe, tartozást halmoztál Isten felé, de a jó hír az, hogy a te tartozásodat valaki egészen kifizette a Golgotán, megadta érted a váltságdíjat, eltette az útból az adós leveledet, és innentől kezdve az övé vagy, felszabadultan élhetsz neki, és aki ezt egyszer megmutatta, az a tovább vezető úton is komolyan fogja gondolni, nem jöhet közbe semmi, ami ezt megváltoztatná. El fog vinni egészen az ő országáig, aki elkezdte bennetek a jó munkát. És ha tovább megyünk, ennek a gyülekezetnek szüksége van egységre is. Arra is, amit az előbb így fogalmaztam, hogy ők valóban testvérek, és ez nem csak üres szó, ez az életükön fog megnyilvánulni. Mi az egységük alapja? És itt mehetünk tovább a következő fejezetébe a Filippiekhez írt levélnek. Jól ismert szavakat olvasok most is. Azt mondja az apostol, tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek, az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Vagyis ők nem a saját jóságukból fognak építkezni, és a gyülekezetben ma sem az a feladat, hogy feszítsd meg az erődet, tanulja a példaképeitől, és legyél egy kicsit jobb. Mire mennénk ezzel, testvérek? Az a feladat, hogy azt a lelkületet keressem életem végéig, kitartóan, és kérjem, amit az Úr Jézus Krisztuson láthatok, mert ő hajlandó az övéivel megosztani a Szent Lelkét, és a Szent Lelkével együtt az ő lelkületét. Na és mi ez a lelkület? Jól tudjuk, talán sokan fejből is a Krisztus himnuszt, ami itt következik, nem mondom az egészet, aki megüresítette magát, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett, és engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Vagyis itt van az alapja a Jézus Krisztus munkájának. Tegnap is volt erről szó, tegnap előtt is, az, hogy megszabadulhat ott az a rabszolga, hogy megszabadulhat a börtönőr, hogy új perspektívák nyílhatnak előttük, és végre élni kezdenek igazán nagy betűvel, annak ára van, és azt az árat Jézus Krisztus fizette ki, nem csak értük, értünk is. Nagyon rossz hasonlat, elnézést kérek érte, de a gyülekezet olyan, mint egy kimeríthetetlen bank. Csak gyere, és mondd el, hogy te koldus vagy, hogy neked szükséged van az Úr Jézus segítségére, és megnyitjuk előtted a páncélszekrényt, nem mi, hanem az Úr Jézus maga, és életed végéig abból gazdag lehetsz. Az Úr Jézus letette az életét, hogy ez a tőke ott legyen abban a bankban. Csak ahhoz érdekes, az Új Szövetségben végig ezt látjuk, hogy úgy lehet ő hozzájönni, hogy a gyülekezetben van ennek a helye. És egy újabb kérdés, hogyan lehet hatékony a gyülekezet engedelmessége és együttműködése? Hogyan lesz az, amiről az előbb azt mondtam, hogy a Római Birodalom megváltozott az ő hatásukra, mert annyira nyilvánvaló volt, hogy ők mások. Hogyan vezet ide az út? És megint szeretnék a Filippi levélből egy mondatot idézni. Azt mondja, hogy ti Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek, hogy akár oda megyek és látlak titeket, akár távol vagyok, azt halljam rólatok, hogy megálltok egy lélekben, egy szívvel, együtt küzdve az evangélium hitéért, és semmiképpen meg nem rémültök az ellenfelektől. És egy picit gondoljunk vissza arra, hogy mit is mondtam az elején, hétfőn. Filippi római veterán katonák számára alapított város. Ezek derék légionáriusok voltak, végig szolgálták az életüket. És most azt olvassák az apostoltól, hogy megálltok egy szívvel együtt küzdve az evangélium hitéért, el nem tántorodva. Ezek szakkifejezések. Ezek a hadviselésnek a jellemző kifejezései. Ha esetleg valaki emlékszik a történelmi tanulmányaira, mi az az alakzat, amiben a római hadsereg rendkívül hatékony tudott lenni a nagy túlerőben levő ellenséggel szemben, és mondjuk egy lovasrohammal szemben? Talán emlékszünk néhányan a szóra, falanx. Megállnak együtt egy nagyon tömör tömbben a katonák, rendezett sorokban. Mindenki előre teszi a pajzsát, egymáshoz illesztik szorosan a pajzsokat, meg a vállukat is. Abból dugják ki előre a dárdákat, és minden irányba. És egy ilyen falanxnak semmelyik barbár hadsereg nem szeretett volna neki rohanni, akár mekkora túlerőben sem. És ez ráadásul együtt mozog, együtt lép, együtt megy előre nyugodtan, és együtt vonul vissza. Rövid vezény szavakra teljesen pontos mozdulatokat tesz. Miért? Azért, mert gyakorolták, és mert figyelnek egymásra is. És mert aki az első sorban áll, az tudhatja, hogy a mögöttem állók minden körülmények között megtartanak. És a hátulállók meg tudhatják, hogy aki előttem van, ez nem fog félreugrani és elszaladni, mert össze vagyunk kötve és számíthatunk egymásra. A filippiek jól értették, nekik nem is kellett volna ennyit magyarázni, talán a testvéreknek sem. Miről szól ez? A mi lelki életünkről, sőt, a mi gyülekezeti közösségünkről. Megálltok egy szívvel, együtt küzdve az evangélium hitéért. Testvérek, nem azért szegényes sokszor a mi hívő életünk, mert ezt a valóságban csak alig-alig éljük meg. Sokszor azt látom, remélem, hogy itt nem így van, más gyülekezetekben láttam erre példát, hogy amíg minden rendben van, és úgy sinem vannak a dolgok, addig van erőm és időm, elmegyek a gyülekezetbe, és talán még szolgálatot is vállalok. Aztán, hogyha nehezebbé válik az életem, akkor onnan elmaradozom, és hogyha nagy baj van, akkor meg elmagányosodom. Testvérek, pont fordítva kéne. Amikor igazán tétje van, amikor igazán szükségünk van segítségre, vagy mélyen vagyunk, vagy szégyenletes helyzetben vagyunk, igazán akkor van szükségünk a gyülekezetre. Sokszor sajnos pont fordítva szoktuk csinálni. Ezért az bízza ránk ma is, az Isten igéje, azt szeretné látni, hallani rólunk, megállunk egy szívvel együtt küzdve, úgy, mint valami római falanx. És hogyha lassan befejezem, mit jelentenek egymásnak majd ezek az emberek? Talán nem az elején, és nem azonnal, hiszen ott van a börtönőr, ott a rabszolga, ott a kereskedőasszony, külön világ mindegyik, de majd oda fognak eljutni ők is, ahova Pál is eljut a levele írásakor. Szeretnék egy nagyon személyes, jellemző mondatot olvasni Páltól. Ezért tehát, testvéreim, akiket szeretek, akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Bocsánat a mai kifejezésért pestiesen, nem ciki ilyet írni felnőtt embereknek egymás között, nem túl negédes ez? Érdekes, hogy Pál ezt fölvállalja. A Szentírásba ez így bekerült. Örömöm és koronám, szeretteim, akik után vágyódom. Az én szívem máskor meg így ír valakiről. Úgy látszik, hogy ennyire valóságos az, amit úgy fogalmaztunk meg, hogy rábízza őket Isten egymásra. Mennyire vagyunk benne a gyülekezetben? Itt vannak azok, akikre azt mondjuk, hogy örömöm és koronám, szeretteim, akik után vágyódom. Megteheti ezt Isten nem csak akkor, hogyha mi annyira hasonlítunk egymásra, és olyan szimpatikusak vagyunk amúgy is. Ezt akkor is megteszi, hogyha egyébként emberileg nem gondoltuk volna. Csak legyünk rá készek. És befejezem azzal, hogy milyen életérzésük lehet ebben a közösségben. Hogyan szeretne róluk az Úr Jézus hosszú távon is gondot viselni? Jól ismerjük ezt is a Filippi levélből. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással vigyétek kéréseiteket Isten elé, és Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Isten békessége erősebb minden létező logikánál. Mit jelent ez? Valaki elveszíti az egészségét, valaki elveszít anyagiakat, valaki elveszíti a házastársát, és nem kell összetörni, és nem kell lelkileg megnyomorodni, bár fáj a veszteség, hanem lehet tovább menni, és a könnyek letörlése után lehet majd újra boldog is ez a valaki, azért, mert Isten békessége minden értelmet felülhalad. Vagy ahogy egy másik helyen írja az apostol, minden megpróbáltatásunk ellenére csordultig vagyunk örömmel, mert ami belül van, az uralkodik, és az az Úr Jézustól lehet. És így lehet letenni a jogos aggodalmakat, a félelmeket, a szükség helyzeteket könyörgésben oda tárni egyszerűen az Isten elé. Ezt a hosszú távú jövőt készíti nekik. Testvérek, azt láttuk ebben a néhány versben, fejezet végén, hogy az Isten szolgái tovább mennek, az ő általa megkezdett csíra állapotban levő munka, az a kicsi maga, az kihajt és megerősödik, és ez folyik egészen a mai napig, és majd az Úr Jézus visszajöveteléig. Nagy kérdés, hogy mi ezt csak az igének elhisszük, vagy pedig átéljük, és ennek a sodrásában vagyunk mi is. Ami itt elhangzott, és én tényleg csak szemezgettem most ebből a levélből, nekünk szóló ígéret. Azt kéri tőlünk, és azt kínálja egyben az Úr Jézus Krisztus, legyünk mi is ugyanígy az ő gyülekezetének a részesei. Nem csak Pál írta bizonyos embereknek, az Isten igéje most hozzánk, szeretteim, akik után vágyódom, örömöm és koronám, az Úr Jézus szeretete van ezek mögött, a szavak mögött is. Ezért, ahogyan könyörögtünk az elején az énekben is, hogy az Úr Jézus szabadítására, békességre, világosságára vágyva jöttünk ide, azt kereshetjük tovább ő nála. Akár az is lehet, hogy valaki úgy fedezte fel ezen a héten, hasonlít Lídiához, hasonlít ahhoz a nyomorúságban levő rabszolgához, hasonlít valamiben ehhez a börtönőrhöz, és lehetne sorolni a századikat, az ezrediket. Az Úr Jézus ezzel a szeretettel gyűjt egybe minket is. Köszönjük meg ezt, imádkozzunk. Jézus Krisztus, köszönjük, hogy neked adatott minden hatalom mennyen és földön. Ezt a te hatalmadat nem arra használtad, hogy legyőzd az ellenségeidet és uralkodj rajtuk. Ezt a hatalmat arra használtad, hogy megmentsd a veszendőket, a tévelygőket, minket, és arra használod, hogy hosszú távon, örökre te magadnál megtartsd minket. Köszönjük, Jézus Krisztus, újra, hogy olyan egyéni és személyre szabott utad volt mindenkihez ebben a fejezetben, és köszönjük, hogy mi is beállhatunk a sorba. Tudsz velünk beszélni úgy, hogy mi is értsük, meg tudod oldani a mi bajainkat, problémáinkat, el tudod venni a mi bűneink terhét, és tudsz nekünk új szívet és fehér ruhát adni. Erre kérünk most is. És kérünk a mai ige fényében arra is, hogy használj minket együtt a te dicsőségedre. Építs be egyre szorosabban abba a közösségbe, amit nekünk szántál. Köszönjük, hogy te egyenként eltervezted a helyünket, és formáltál minket ehhez. És formálni akarsz egymáson keresztül is. Fel akarod nyitni a szemünket a mellettünk élők szükségeire, értékeire, arra, amit mi adhatunk, és fel akarod használni őket abban, hogy tükörré legyünk egymás számára, és akarsz nekünk a te néped között mindannyiunknak valami feladatot adni, mert a te kezedben mindannyiunk élete értékes. Kérünk, hogy mutasd meg a következő lépést ebben, és hadd vigyük örömmel, tiszta szívvel a te megismerésed értékéről szóló örömhírt. Kérünk szeretteinkért, a tőled távol levőkért, kérünk azokért, akikhez a világban küldesz, munkatársakért, barátokért, idegenekért. Köszönjük, hogy ma is a te evangéliumod az, ami megmentheti ezt a világot és belőle sokakat. Add, hogy beálljunk ebbe a te mentő munkádba. És add, hogy mindig ott, ahova éppen küldesz, tapasztaljuk a te hatalmadat, mert neked adatott minden hatalom mennyen és földön. Ámen. Maradjunk csendben, és egy percben mondjuk Istennek szánt imádságainkat magunkban.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Most pedig énekeljük az előbbi tanítás fényében is a 392. énekünket. A 392. énekünk sok mindent összefoglal abból, amit az előbb hallhatunk az igéből. Az egyháznak a Jézus a fundamentuma. fogadjuk Isten áldását. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságaitokban és könyörgéseitekben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.
Még mielőtt a záró kis rövid éneket énekelnénk, a hála és köszönet szavát hadd tolmácsoljam. Mindenek előtt Jézus Krisztusnak köszönjük meg, hogy ezen a héten így lehettünk esténként együtt, ahogy ő Filippibe is eljött, elment, Pált küldte oda, így most hozzánk is küldött egy szolgatársat, aki estéről estére hirdette köztünk az igét. És a Filippiek azt kérték, hogy távozzék onnan Pál. Mi nem szeretnénk azt, hogy most eltávozzék közülünk, de az volt még egy kis mozzanat a történetben, hogy mielőtt Pálék eltávoztak, még egyszer elmentek oda a Lídiaék házához, a testvéri közösséghez, bátorították őket. Köszönjük ezeket a bátorító szavakat, és mi is köszöntésünket küldjük a budakalászi testvéreknek, és ez a bátorító üzenet legyen az ő részük is, hogy egy pár napra most pásztor nélkül, látható pásztor nélkül voltak, de a láthatatlan pásztor akkor is velük volt. Köszönjük, és majd az evangelizációs hetünket úrvacsorasztással zárjuk a vasárnap délelőtti istentiszteleten. Most az ifjúság úgy tudom, hogy még együtt marad az evangelizáció után, és a női imakör tagjainak is meg lesz tartva most az imaközösség, aki úgy gondolja, hogy erre el szeretne jönni, akkor lehetséges. Az Úr áldása legyen mindnyájunkkal. Éjszaka kívül.
Isten velünk, viszontlátásra!
Thank you.